legalább egy kis ízelítőt hát adtam, hogy hogyan is gondolom én ezt a... De lehet tovább ragozni, tovább vinni, hogyan lehetne ebből tényleg közös élményt csinálni, beszélgetni, nem okvetlenül ez a keret az, ami csak ez egyik módja a találkozásnak. Én úgy érzem, hogy a Jóisten megadta nekem azt a karizmát, hogy közösségeket létrehozni. És ez, ha valami hiányzik a mai társadalomban, akkor ez. És emlékszem rá, édesapám volt ilyen, anyukának is kedve volt hozzá, de abban az időben, a 30-as években ez egy ritkaság volt. Apám ezredparancsnok volt, és minden szerdán, még a napra is emlékszem, minden szerdán volt úgynevezett fogadónap. És akkor jöttek a tisztek és a feleségek, és nekem mindig a cigarettát kellett tölteni, mert nem vettük a cigarettát, ilyen töltő vigyó volt, és nekem kellett csinálni 100 darabot legalább, és írt ügyes, hogy el ne szakadjam, hogy ez egy külön tudomány volt. Hát olyan kedves emlékek, és akkor mindig jó, ünnepi hangulat volt. Hát úgy következő nap csütörtök, és rosszul hiányoztam, mondjuk anyuka írt valamit. Na, hát ez szóval aztán a cserkészet, aztán a közösségi szerzetesi élet, aztán az iskola, és hogy milyen érdekes, hogy az egyévi voltam osztályfőnök, és most is találkozom az osztályommal, egyre kevesebben, asszonyosul. Tehát ez valami lényeges dolog az ember életében, hogy tudjunk beszélgetni, mert tudjuk jól érezni magunkat egy közös társaságban, ahol közösek a gondolataink, az eszméink. És én azt gondolom, hogy a versek, persze ugyanígy nekem voltak zene estjeim is, ahol akkor még ugye hát klasszikus muzsikát, Beethoven, stb. Szimfóniákat magyarázgattam, ültek a földön az asszonyok, a gyerekek. Hát szóval mindegy, hogy milyen alapon, csak hozzuk össze azokat, akik szeretik ezt, és akik vágyódnak. Különben nagyon érdekes, megnéztem most az ablakomból a március 15-én. A város. Döbbenetes. Egy negatív élmény. Ilyet én nem láttam. Délig egyetlen egy embert nem láttam az utcán mozogni. Egyetlen egy zászló nem volt kitisztelt. Mondjuk egy falodvár. Mint az ember az ember tragédiájában falasz terjedezett, hogy valaki tényleg. Azt láttam, hogy fiúk, lányok, nagy táskákkal, minden úgy, meg hangszerekkel, gitárral, előtte lévő nap, ugye, mozgás volt a városban, sok fiatal jött. Hát mondjuk biztosan, hogy ez is van, csak hogy ez mennyiben nemzeti ünnep. Ami pedig van, az meg annyira túl van politizálva, ugye, hogy hát tudjuk, hogy március 15-én gépfegyverrel figyeltek a háttetőről. Hát kérem szépen, én most ígértem, hogy rövid leszek. A szózatot szeretném. Szinte az előbbinek a nem hogy ellentétje, hanem egy, ha az a dur volt hangnemben, ez a mor. Végig majd, ha jónak látjátok, elénekeljük. És ezt a szózatot akarattal hoztam ide ma este, és üzenetként. Mert valóban úgy érzem, hogy egy sorsfordulat előtt áll az ország, és azt is érezzük, hogy ez így tovább nem mehet. Vagy ha mégis így megy, akkor az tényleg egy világosi fegyverletételnek néli sörtenetesebb. Mert előtte ott viszont volt hőstek. És megint az érzésem, hogy ez a szerencsétlen nép nem tehet róla. Nem tehetünk róla, hogy a politika vette kezébe a sorsunkat. És éppen ezért nagyon jó a legmélyebbre tekinteni, hogy ahogy Orbán Viktornak úgy egy nagyszerű, és föl vannak háborodva, egy csodálatos, egy teljesen logikus, az az ember útnak logikája van. Tudnélik, a köztársaság, vagy az állam forma, benne van, hogy formó, az egy ruha. Hát a ruha az ember kell, meg gerinc kell, meg nem lehet kitömni egy valakinek nincsen vála. És nem akarok most a nőkről beszélni mindenkel, ahhoz ugye, hogy a kérdőképpen itt kell egy váz. És ez a, most az királyságnak hívják, vagy köztársaság, vagy népköztársaságnak, mint ruha. És ezért úgy fel vannak háborodat, mint nem legalábbis azt mondta volna, hogy itt a hazaáruló lenne. Pedig semmi más nem mondta, hát ez itt a tragédia, hogy logikusan gondolkodik valaki, és akkor az a nőrültség, akkor az a gazember. Rettenetes. És éppen ezért úgy gondoltam, hogy most nézzünk a dolgok mögé, meg a ruha mögé is, meg minden mögé nézzünk, és ez egy nagy üzenet szerintem. Az előbb azt mondtam, hogy én cigán kétszer fogom felolvasni, ez először csak úgy felolvasom a gyerekek miatt. De aztán abban a pillanatban elkezdtem, nem lehet olvasni. Ebből megint az lett, amit... Hát most még egyszer nem akarom már elolvasni, mert elmondani, mert ugyanazt tudnám. De egész biztosan másként jön neki megint. Hol ez, hol azon van a hangsúly az emberben. De a szózatot majd végén elmondom. 18 éves bajszos gyerekre gondoljatok, aki 66-an érettségiztünk, és érettségi előtt amikor mentünk a... Mi a neve annak a... Nem tudom kimondani. Mi? Igen, ballagás. A ballagás előtt így a márványtábla előtt a hősi diák társainak a hősi emléktábla előtt én szavartam az árak rendületen. És próbáltam, hogy most tudnám-e, hát azért nagyjából de kezembe kell tartani. Szóval ez végig kíséri az életemet, ez a szózat. És talán most tudom, hogy igazán végig elmérkedni, és hogy mi benne az, ami engem megragadt. De ez kellett 80 év. Megint azt mondom, ugye, hogy egy versnek, vagy bármilyen alkotásnak a megértéséhez nagyon fontos, hogy beleéljük magunkat az írónak a lelkébe, lelkületébe, a tér, idő, milyen korban írta, vagy csinálta az alkotását. Hát a kor maga roppant érdekes. Annak ellenére, hogy tiszteletbeli diák volt, de abban a korban pap tanár, az inkább tanár volt, mint pap. A 30-as években volt a nagy egyházi reform, akkor már azért, és én is hála Istennek ebben a korban léptem a rendbe, amikor már azért a papságon volt a hangsúly. Nem lehetett ketté választani akkor sem, csak azért papok voltunk. És hát annak volt a jele, hogy 5 évig kellett várni, míg az egyetemre mehetünk. Tehát bennünket 10 évig kalapáltak. 5 évig volt filozófia, teológia, és csak utána lehetett. Ez volt a római kikötés, rendben van, mehettek, de először elvégezni a filozófia, teológiát. Na és annak ellenére, hogy tiszteleti diák volt, semmiféle különösebb jelet nem látom, de itt érettségizett. Az ember keresi, hogy hát mennyiben más ez, mint a többi költő. Nem látom, nem találom. De ennek megvan az oka, mert abban az időben Zircen a Vörös Toronynak nevezték, most is megvan, azt kérem szépen, ott meteorológia állomás, meg minden van, a könyvtár fölött egy kupola, és Vörös Toronynak hívják, mert vörös van befedve. Nekik mesélték az öregeink, hogy hát, gyerekek, tudjátok, oda be voltak zárva a rendtársak, hogy micsoda? 48-49-ben. Mert mindenit voltam, hogy akkor is, ugye, labbanc, meg kuruc. És tudjuk nagyon jó, hogy az egyháziak között is volt, ugye, a gyerekpárti, a püspöki karban is, és így tovább. És hát voltak ott német származású rendtársak is, voltak nagy magyarok. Na, hát a Halász Piusz azt is elmesélte nekünk, hogy piros-fehér, zöld gatyamadzagjuk is volt. Voltak olyan. Na most, amikor megfordult a kocka, akkor ezeket a nagy magyarokat állítólag, hát persze ez legendben, nem tudom. De hogy megmagyarázom, akkor bezárták oda, büntetésről. Egy olyan korról van szó, az a szózat akkor születik, amikor a haza mindenek fölött. Amennyire most mindenek alatt van, és még azt sem szabad mondani, hogy először a haza, utána a köztársaság, nem szabad mondani. Abban az időben viszont, aki nem így érzett, az hazáruló volt. Ez egy megdöbbentő, egy pap számára, ez egy istenporték volt abban az időben. Ebben az időben született meg a hazám, hazám, te minden, bánban. Gondoljatok arra csodálatos tenoristánkra, simán. Még most is hátam mozog, amikor őt hallom, és hát azt át kell élni, de ő átélte a kort is. Ez az a kor, amikor az Isten második helyre került. Nem csak a liberalizmus miatt, meg a szabadkülönbség miatt, hanem maga az egész világrendszer olyan, hogy az Isten fogalom a racionalizmus miatt, felvilágosodás miatt, racionalizmus miatt, szóval lényeg az, hogy 200-300 éven keresztül eljutunk odáig, hogy kell valami, de az a haza, az a minden. Azért minden feláldozni, az utolsó cseppét is odaadni. A téma ennek ellenére őnála, Vörös Martinál nincs ennyire kiélezve. Talán itt látok valami, mondjuk egy szerzetes diáknak a kezenyomát. Tehát nem annyira szélsőséges, mint Petőfi, meg többen vannak, akik szinte istenítik a hazát. Nem. Csak annyit mond róla, és ezt szeretném kicsit körüljárni, miért mondja azt, hogy rendületlenül. Mennyiben speciális ez a, mennyiben speciális a magyar ez a vers. Valóban az, mert magyarul beszélőknek csak egyetlen egy országa van. És ez az, amit így és Gyula úgy megragadott. Hogy tulajdonképpen bennünk is valóban így van. Minket már semmi más nem tart össze, csak a nyelvünk. Lehet, hogy a fiataljaink, vagy pedig a fiataljaink egy része, vagy akik olyan teljesen cinikusan nézik az életet, és értelmetlennek látják. Lehet, hogy nem azt gondolja, hogy nem tartoznak közénk. De igen, a nyelvük miatt, mert pláne a magyar fiatalságnak egy tragédia, hogy nem szeret nyelveket tanulni. Talán bizonyos értelemben egy önvédelem. De ha nagyon tudna mindenki nyelveket franciául, akkor elmennének. Például a románok rengetegen mennek, jutnak franciául. A magyar ember nem tanul orosz, nem tanul németet, annak ellenére, hogy Németország, ugye Ausztria kebelében éltünk, de ahogy mi nem tanultunk oroszul, gyűlöltük az orosz, úgy gyűlölték a németet, a gyerekek annak idején. Én, az édesapám német származó anyanyelvű. Négy gyerek van, én már nem tudtam németül. A bátyám nővéreim azok, hogy perfekt németek voltak. Tehát nagyon érdekes, hogy azért mondom, hogy önvédelem, mert hogyha most ez a mai generáció, amely itt szóformán munkanélkül van, és egy torkán van a húrok, hát ha tudna a nyelveket, ugye, akkor nem. Hát én kérdezem, ismerek olyan fiatal házasokat, hogy még nem tud már mit csinálni, megvan a diplomája, három éven keresztül nem tud vizsgát letenni, mert képtelen tanulni, mert nincs ideje, meg között gyerekek is jönnek. Végén esperantót, mert azt befogadják, az is a diplomát lehet kapni esperantót. Most kapcsolnak már, hogy annyi esperantó van, ami a tenét lehet csinálni egy esperantóval, valamelyet, Angliába vagy hova. De hát, és még valami, és cigányú. Ez a kettő. Aztán megpróbált az ügyet, hogy cigány abba hagyta az esperantót, hogy valahogyan ment. Na, ez szóval értsük meg, hogy mit akarok mondani. Speciálisan magyar ez a vers. Mert miért legyél, és miért kell, és miért szinte automatikusan, rendületlenül ide kötődsz a nyelved miatt. Mert senki ezt a csodálatos nyelvet, de nagyon nehéz különben az európai nyelvi embereknek megtanulni, de ezt a csodálatos nyelv, ez, ami bennünket összeköt, és ezért az a nagy kötődés. Mert ez egy egész más a pánszlávnál, a pángermánnál, meg a pánarabnál. Döbbenetes az arab, hogy megfigyeli, az arab tudja még, hogy Egyiptom megérti a palesztina arabot. A német, akárhogyan van itt a budakeszin a dialektus úgy beszél, hogy a német katona nem értette meg, de azért mégis a derbét az valahogy csak bejött. Ugye? Na most, ha már itt tartunk, a Sárkány Pétertől kaptam egyszer pár héttel ezelőtt egy interneten egy csodálatos összeállítást, hogy böngészi állandóan a internetet, és tudja, hogy mik érdekelnek engem. A magyar nyelvnek a csodálata, hogy a külföldiek, és egy olyan dolgot találtam, amit nem akartam elvinni. Bernard Shaw. Ezek a külföldi nagy írók foglalkoznak a nyelvészettel is. Nagyon érdekes. Pontosan azért, mert valamit egy angol ember szeretne kifejezni, és nem tudja kiadni. Benne van. És akkor azt mondja, kérem, Bernard Shaw, ó, csak tudnék magyarul. Mert ez a lemenni, fölmenni, ez a le, ez a ki, ez a be, ez az olyan zsenit, ami őnek egy egész mondatot kell írni, vagy pedig át kell. Hát ezért nem lehet Petőfi, nem lehet Vörösmarty. A vénszíven nem lehet franciára fordítani. Megcsinálhat, hogy nyelvhagyodat pontosan bejön. Mindenkinek a lelke nem jön be. Ezek nincs is ennyi szinonim szó a szava az angolnak, meg a németnek, amit az előbb végig is voltam, 11-et. Na hát én szerintem például, hát én értem, hogy miért dobta ki engem a kommunisták minden, még az elleni bőttől kezdve végül, nem léphettem be sehova. Mert hát semmi már nem tudok adni a kollégának, erre hívjam fel a figyelmet, hogy a magyar nyelvnek a csodája. Na most rendületlenül kapaszkodj bele ebbe a népbe, amelynek ilyen nyelve van. Nem hiszem, hogy valaki így magyarázna a szózatot, de hogy ez van mögötte, még lehet, hogy Vörösmarty is gondol rá, de én kérdezem, hogy hát miért kell most annyira rendületlenül Pláne most, amikor nyitva vannak az országhatárok, és hát mehetsz is, hát Erecs, ha tudsz. Ez az Erecs, ha tudsznak egyik változata. Amit reményik Sándor, azt mondja, Erecs, ha tudsz Erdélyből, és repatriálhat, ha tudsz, addig én nem megyek még varjú, mint a varjú, a száraz jegenyén károgok, mondja, kár, ne menj. De te mehetsz, ha akarsz, ha tudsz. De itt még valahogyan érthető, mert Erdélyből magyarul beszélnek, és itt is magyarul beszélnek. De tovább menni már. Napokban véletlenül szoktam csak ilyet csinálni, nagyon fáradt, hogy beállítom a rádiót, amikor olyan műsorok vannak, hogy valami érdekes dolog jön. Egy órán keresztül beszélni, ismétlés volt, Erdélyből menekült egy házas pár, két gyerekkel, először a férfi ment, cipész. Nem tudom, hirtelen Kelemen, vagy nem tudom, mi a neve neki. És kérem szépen, a világ három első cipésze között van. Az összes főherceg, meg gróf, meg mit tudom én, meg mit tudom, hát a királyi herceg párok, ő nála van. Mi a neve, nem tudják kitele. Na, lényeg, ezt végig hallgattam, kérem, hogy ki? Bálint. Igen. Na, a Bálint cipő. Igen. És a vagyon kell fizetni a cipőjét. És minden cipőnek sáfája van. És az anyagi dolog volt, ott volt a feleségem, meg sugott neki mindig, aki volt a csodálatos műsor volt. De véletlenül az rosszul napokig, hetekig nem hallgattam. És akkor beállítva, teszem az ágyal, hogy nem igaz. És elmondja, hogy milyen nehezen tudott eljutni odáig, hogy most már nem csúfolják, mert úgy beszél németül, ugye, hogy befogadják már. Hát kérem, a franciáknál undorítóbb banda nincsen. A francia nem tudja elfogadni, ha egy magyarul kivándorol, és ott él, hogy 10-15 évig, amely észreveszi a hangsúlyt, és a francia az gyűlöli az idegent, aki be akar, nem úgy, mint a svéd, vagy a bajor, vagy a francia külön nem fogadja be a társaságba. Mondjuk egy asszony zsúr, vagy valami. Abban a magyar asszony nem hívják be, mert mi tudják, hogy magyar. És a hiába a kiejtése. Na kérem szépen, én nekem volt egy olasz tanár vagyok. Egy olasz tanár külön órákat adott nekem, 40 évig ért Magyarországon. Nem tudott beszélni magyarul, nem látom, hogy mindig öregtem vagy. Vagy pedig volt egy aranyos olasz családom, a férfi volt magyar, az asszony olasz volt valamikor, és állandóan hallottam, amikor voltam nevére meghívva, hogy a férfi mindig örjön, hogy egy szanguinikus ember volt, egy nagy tudós, és nem tudta kimondani a felesége a tárgyas igényt, a tárgyat, a tét. Hogy asztalt teríteni, asztalt teríteni, mert asztalt! Ez szóval nagyon nehéz. Ilyen csodálatosan, szépen, folyékonyan beszélni, és mindet a helyére tenni. Hát ez egy... Na, ez az első gondolatom. Azt hiszem, hogy igazat mondok. A nagyvilágon nincsen számodra hely máshol. Ekintű. Ezt nem mondhatja, ezt egy osztrák, vagy egy bajor, vagy egy szász, vagy mit tudom én, az olaszoknál is. De hányfajta észak, dél, stb. Az olasz. Vagy a spanyol, Brazíliától kezdve ezek, vagy Mexikó, az spanyolok, portugálok. De ez egy rendkívüli hely. És ezért mondja, hogy akármilyen sorsod van ebben a hazában, áldjon vagy verjen a sors keze, itt, ez az itt, ezt hangsúlyoznám, itt élned, halnod kell. Most aztán jönnek az érvek. Ez az egyik érv, a nyelv. A másik a történelmi érvek. Egymás után jönnek. Na, azért is nagyon fontos, mert közben van egy másik verzió is, a Herder-féle, amikor előre bemondják, megjósolják, Magyarországnak vége van. A 19. században Hungáriáról, Magyarországról úgy beszéltek, mintha megéreznék a mostani helyzetet, hogy ez a nép el fog tűnni. És ezt Vörösmartiék és a Katona Józsefék és a Bánbánék, akarattam mondani, azért tudják ezt. És jönnek a történelmi érvek, hogy azért is szeresd ezt a földet, és ragaszkodj bele, kapaszkodj bele, tíz körmöddel, mert apáid vére folyt. Kicsodák a hőseink, Árpád, Hunyadi. Szabadságért folytatott nagy harcok, Dózsa, Rákóczi, Kossuth, nincsenek nevek, mondjuk csak a szabadság. Szabadság, itten hordozzák vérrel zászlóidat, és elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. Ő biztos 48-ra gondol. És érzi azt, ami Mohács után történt, mint történést tudom, Mohács előtt olyan nagy volt a magyar szaporulat és a magyar nép összetétele, országnak a magyarsága, 5 millió volt a Magyarország lakóinak a száma. Mohács után 500 000. És nagyon érdekes, fölhívom a figyelmeteket, ezt is meg akarták szintetni az emberek. A 12-es harangcónál mindig az a jó Börzsöny József felé elmondja, most már évek óta az egyes falvakban, hogy hol szól a harangszó. Engem, pedig pap vagyok, engem nem a harangszó érdekel, az is gyönyörű, abból egy kis játék, ellenben. Az döbbent meg, és mindig azóta még jobban mondom, hogy mennyire sajnálom, és mennyire szeretem, és mennyire nem engedem, hogy bántsák ezt a népet, mert minden alkalommal bemondja, majdnem kivétel nélkül, hogy 1690-ben, 1700 körül honnét hoztak be ide a lakókat. Kérem szépen, a németektől kezdve szászok meg a különböző, persze azok mind szegények ilyen rabszolgáltatók, ugye ilyen szolga népség volt, ugye, hát kik mennek el, nem a gazdagok jönnek egy olyan országba, ahol tudjuk, hogy mi van, hát, hogy borzalmas állapotok, se úgy, hát még a múlt század elején, 1800 elején olyan utak voltak, hogy Széchenyi külön írtak, hogy egyszer ilyen életveszélyes volt kocsival menni. Tehát itt azok jöttek a legszegényebb réteg, de úgy lett belőle megint 2 millió, hogy másfél millió embert behoztak. Tehát ne csodálkozzunk, hogy ez a nép ilyen egyrészt össze-vissza gondolkodik, hogy egyszer így, egyszer amúgy, ez nem egy egységes nép. És ne felejtsük el, hogy az új földesúrra gondoljunk, hogy mit jelent, hogy a magyarságnak az ereje, hogy hogyan tud asszimilálódni az idegen, de az közben megtartja még 200-300 éven keresztül, mi nem vagyunk ilyenek magyarok. Mi Amerikában 50 év alatt elveszítjük a nyelvünket és a magyarság tudatunkat. Itt a 300 évig, itt a budakeszi, hát amikor a svábokat kitelepítették, miért telepítették ki? Mert a német azonosság miatt Hitler is bundisták lettek. Hát, hogyha annyira asszimilálódott volna, akkor magyar lett volna már 100 év múlva. Tehát döbbenetes ez az egész vers, mert megfogyva vár, de törve nem. Él nemzete hazán. Ez egy csoda, hogy még élünk. És így és Gyulának van igaza, csoda, hogy magyarul tudunk beszélni. És ezt kezdődünk most megint, ugye egy olyan helyzetben vagyunk, hogy a nyelvben például én arjöngök, de nem tudok már csinálni, mindenki annyira számítógép, de nem mondom, hogy internet. És én harcolok a Gábort, a Sárkány Pétert, mindenkit elküldöm a csodába, hogy még e-mailt mondjatok már magyar szót, én elterjesztem. Hát egyszer ilyen, tessék elküldeni, átveszünk mindent, és én tudtam, hogy az e-mail az nem valami kutyabőr, hanem az e-mail azt jelenti, hogy levelet lehet írni. Mert most én sem, hogyan fejezzem ki magamat? Szóval a technika és az állandó, ugye, megint számom, a kompjúter, ugye régen le se tudtam írni, nem tudtam, hogyan kell írni. Most már benne van a vérünkben. És amikor elmész egy 17-18 éves egy diáknak az osztályra, az iskolába, amikor szó van a számítógépről, meg a kommunikációs dolgokról, akkor rádöbbensz arra, hogy alig a magyar szó. Tehát jön a pszichés lélektani érv, a következő. Ezzel égni szenvedés, ér értet vagy halált. Első a magyar nyelv, a másik a történelmi érvek, harmadik a lélektani érvek. Aki valakiért vért adott, vagy aki nagyon szeret, akiért áldozatot hoz, ahhoz hozzátapad. Gondolj csak az egész anyaságnak, apaságnak a csodájára. Ez az a kicsi, hogyha nem, ebben nem az anya vérét szívná, és nem az anyából lenne ennyire, ez biztos, hogy az anya sem tud ennyire törődni, összekötődnek annyira, hogy egyik a másik nélkül tud meglenni. És amikor vért ad, amikor életet ad, amikor a szenved érte, akkor az övé. És ezt a hasonlatot mondja. Ez az ér, ez a lélektani ér, hogy annyi szenvedés, annyi vért adtunk. És éppen ezért nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vér. Lehetetlenség, itt van a kizárás elve. Aki ennyit ad, lehetetlenség, hogy azt ne viszonozzuk. Aztán annyi ész és erő, azt én külön hangsúlyoznám, hogy híresek vagyunk arról, szinte azt mondom, a magyar agyzsenialitás, ez is azért van, hát sehol Közép-Európában nincsenek ilyen szép lányok, ilyen szép nők. Ez szintén a különböző, hát én bennem például kérem szépen, öt svájci, olasz, horvát, szerb, német, magyar. Vér van benne. Na most ezért van az, hogy például elmész Lengyelországban, vagy pedig Tirolba, hát majdnem olyan, mint a Vietnámban lenni, minden nő azonos jóformán. Hát ezért bolondulnak meg, jönnek a külföldiek a magyar nőkhöz. Ez valami tényleg, ez egy csoda. Pánám most aztán a cigányvér is benne van, amikor egy fekete szemű, és közben szőke hajú. Ez szóval de ugyanez van az észnél is. Hát ugye a géneknek a csodája az, hogy mi minden évszázadok, évezredeknek a génhalmaza dolgozik bennünk. Ez egy külön világ, amit most próbál felfedezni a tudomány. Tehát zsenik vagyunk. És lesik megnézni a Nobel-díjasok. Pláne most beleszózodnék, és mind pozitívan mondom, a nagy három matematikusunk, ugye a három zsidó. De sose felejtsük el, az a Teller eve, az olyan gyönyörűen beszélt magyarul, hogy átöleltem és megcsókoltam, mert az ember, az mondhatta volna, nekem volt olyan magyar diákom, kiment 56-ban, és rá egy jegy után már nekem kezdett úgy arról beszélni. Majdnem szájon vágtam. A mi van? Egy éve legendő már? Teller eve kérem, az úgy, hogy rád emlékeztek a tévé, rádió, hogyan való, gyönyörűen beszélt magyarul. Tehát beleérte itt a zsidót, a cigányt, a németet, a horvát, az olasz, ugye szinte érthető, hogy sokszor emberben pattanásig megy a feszültség, ezek emiatt van. Emiatt van pontosan, mert annyi rétegből tevődünk össze. És kicsikét kezdesz vizsgálódni, és kezdesz törődni a magad történetével, és a család történettel, akkor rájössz el, hogy mennyire igazam van. Legalább 3-4 fajta van bennem. Kivételnék ki mindegy. A Prohászka mondja azt, aki tiszta német volt. Prohászka mondja azt, hogy hát itt aztán beszélhetünk fajmagyarról, legfeljebb az, hogy kun meg a jász. Hát egyik sem magyar. Hát a kun nem volt magyar, a jász sem volt magyar. Mi bejött? Hát ugye I. és Gyuláéknak a Dunántúl az a bizonyos Tolna megye, stb. Ott volt állítólag, de hát ki tudja. Nos, minden esetre a lélektani érvek és szintén arra konkludálnak, hogy itt maradjál, hogy érték vagy, és ez a haza, ez adja azt. Aztán a nincs kizárva a herdei jóslat sem. Eljött még egy mondatot, hogy ennyi imádság százezrek ajakán. Na, itt Vörösmarty egy pillanatra hagy tegyen helyre, mert Vincenti 1 millió magyar kér. 1 millió magyar imádkozik, tehát nem csak 100 000. Itt 1 millió magyar, most már 900 000 vagyunk. Tessék erre gondolni, semmi más nem kell csinálni, mint adjátok oda a nevet, meg a címet, és én az interneten beírom, hogy a boldogavatás megindításakor egy albumból átadhassák a szentéknek. Igen, 1 millió magyar imádkozik. Amit kért, azt megcsináltuk. De nincs kizárva, mint említettem, a herdeli jóslat beigazolódhat. Vagyis az a vízió, hogy a magyarság megszűnik. És akkor jön ez a vers részlet, amit itt is optimista, és itt kicsikét vitatkozzak vele, tudnélik, bármilyen kedvesen írja, de hát nem igaz. Mert hogyha mégis a herdeli jóslat, hogy a magyarság megszűnik, ha be is változik, akkor is a sírt, hol nemzet síjed el, népek veszik körül, és az ember millióinak szemébe gyászkenyül egy nagy frászt. Örülnének, ha elpusztulnánk már, ha eltűnnénk már. Jöttmentek vagyunk Erdélybe, ugye, mondják a románok. Jöttmentek vagyunk délvidéken, és 50 000-et írtanak ki 15 évestől 60 évesig, hogy nemzőképes emberek ne legyenek, és kihal, és valóban alig van már délvidéken. Pedig mi hívtuk be őket, még a nevét is tudjuk annak a főpapnak, amikor jöttek a szerbek lentől a Balkánból, és mi befogadtuk őket, mert úgy jöttek zászlóval, és menedéket kértek, és helyette. Útba vagyunk mindenkinek. És úgy, hogy drága jó Vörösmarty Mihály, ne haragudjál, reméletileg nem kerül sor, nem kell bennünket eltemetni, mert mindig élünk, de hogy az ember millióinak szemében gyászkönyül, ezt nem fogadom el. Épp ellenkezőleg, és soha nem fogom elfelejteni, és minden alkalommal elmondom, hogy Eisenhower tábornok, akkor még nagy amerikai tisztelő voltam, és akkor még, hogy az Amerika az a szabadság és a demokrácia, és mindez úgy néztem rá, hogy micsoda fordulat kellett itt 10-20 év, hogy teljesen a legmegvetésben, nem az amerikai, de nagyon-nagyon mély családi életeket, keresztény életek vannak, nem erről van szó, az amerikai politikáról, meg az egész bandáról, aki mögötte van, meg a szabadkőnök, stb. De kérem szépen, akkor Eisenhower azt mondta, amikor leverték bennünket 56-ban, hogy tábor, hogy soha nem mondtuk, mi amerikaiak, hogy egy kis nemzet lázadjon fel a nagy ellen, a szovjet ellen. Nem mondtátok? Hát másik csináltak, mint rögzítő, hát ezrei, meg milliót, meg balonokkal, én magam láttam, ugye, hogy pont akkor érdem, bujkáltam, és pont egy hatalmas, egy csomó papír jött a levegőből, néztem, bemutatnak, hogy Amerikában egy munkás mennyit kap, ti meg mennyit kaptok. Hát nem volt más, mint lázítás. Igen. Éppen ezért az utolsó két sor megint vissza az eredeti nagy gondolathoz. Rajtunk már csak az Istennek önmagunk segíthetünk. És megint az alapgondolat rendületlenül légy híve hazátakó magyar. Nincs más érv. Vagy megérted, hogy ez így van, és ha pedig megérted, akkor lenne most egy javaslatom, hogy legalább azok, akik itt vannak, itt ülnek, mindenféleképpen gondolják meg, hogy a kezükben van a haza sorsa. Tehát ez a rendületlenül légy híveó magyar, ez azt is jelenti, hogy kicsit gondolkozzunk, hogy kiknek a kezébe tesszük le a következő 4 évet. Hát ha valamit én utálok, akkor a demokráciának ezt a 4 évességét, ez megint egy olyan dogma, politikai dogma, ennek nincs semmi. Magyarországon abszurditás még. Lehet Angliába csinálni, ahol minden, akár meg Amerikában, bármelyik a republikánus, meg a demokrata, teljesen minden, ugyanazt csinálja mind a kettő. Itten élet halálra megy. Itt arról van szó, hogy Isten vagy Sátán. És akkor a Dávid így vagy, ne dumáljon, nem durván azt, hogy ne pofázzon, hogy nagy koalíció. Hát nem lehet, a tűz meg a víz nem lehet. Hát értsünk szót, itten világnézeti differenciák vannak. Ott nincsen világnézeti differencia. Legfeljebb az, hogy a demokrata azt mondja, hogy a homokosok is, nem tudom, mit fogadni, de csak addig, ameddig tart a kampány. Meg a hadseregbe jövett, utána a hadsereg felszólal, és kikérik valószínűleg, nekik nem kellene ilyenek. Ugye? Legfeljebb ilyen nüanszban vannak differenciák. De nálunk? Egy szóval próbáljuk így felfogni ezt a szózatot most, és ezért hoztam ide. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcséd az, s majd a sírod is, hogy ápol s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezredék csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai, itt törtek össze Rovigát hunyodnak karjai. Szabadság! Itten hordozák vére zászlóidat, és elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után. Megfogyva bár, de törve nem, él nemzete haza. S népek hazája nagy világ, hozzád bátran kiáll. Egy ezredévi szenvedéskér életet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szívfiába ont a vér, s keserben annyi hűkevel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy ezredév alatt, egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog. Egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez 100 000 ajaká. Vagy élni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. És a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyászkönyül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar, ez éltetőd, s ha elbukál, hantyával ezt akar. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned. Halnod kell. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Gyöcsőd majd a sírod is. Yeah. Kedves barátaim, akkor ha minden jó megy és ha élek, akkor május 15-én hétfőn találkozunk, remélem, hogy este. Köszönöm szépen!